Szent István Rádió. A jó hír hangja.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A mai világban üldözött keresztények tanúságtételéről beszélt Ferenc pápa az első vértanú Szent István ünnepén tegnap, miközben a szegény országok adósságának eltörlését is sürgette. A Szentatya az ilyenkor szokásos urangyala imádságot követően megemlékezett a most kezdődött Hanuka ünnepről, amelynek alkalmából a béke és testvériség üzenetét küldte a zsidó testvéreknek. Emlékeztetett, hogy csütörtök délelőtt megnyitotta a jubileumi szentév második szentkapuját a római Rebibia börtönben. A következő szentkaput Rómában december 29-én a Lateráni Szent János Bazilikában nyitják meg. A december 29-én 11 órakor kezdődő szentmisében nyitja meg Ternyák Csaba egriesek a jubileumi szentévet az Egri Főegyház megyében. A szentmisét élőben közvetíti rádiónk, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. Az esztendő utolsó napján, december 31-én 18 óra 30 perctől mutat be évvégi háladó szentmisét a főpásztor, a szertartásba a Szent István rádión keresztül is be lehet majd kapcsolódni. Ha a közösségeink sikeresek, akkor a nemzet is sikeres, jelentette ki Súlyog Tamás köztársasági elnök a közmédiában este mondott karácsonyi beszédében, amelyben példaadónak nevezte a magyarok béke melletti kiállását, és egy egészségesebb, békésebb nemzetet kívánt 2025-re. Az államfő azt mondta, az elmúlt időszakban az vált szokása, hogy a köztársasági elnök az év kezdő napján fogalmazza meg a nemzetnek szóló üzenetét, azonban a megszokott hagyományt kissé átformálva, nem az évelei derű mámorában, hanem a karácsony meghitt örömében szól a magyarokhoz. A köztársasági elnök arról is beszélt, a háborús konfliktusok miatt már évek óta biztonsági fenyegetettséggel szembesülünk. A béke mellett is csak együtt egységben állhatunk ki mindannyiunkért, köztük azokért a kárpátaljai magyar közösségekért is, amelyeknek már a harmadik békétlen karácsonyukat kell megélniük, hangoztatta. Bár a globális folyamatokban a magyarok csupán saját súlyuknak megfelelő tényezők lehetnek, mégis számít, és más nemzetek számára is példaadó az a határozottság, amelyet egységesen mutatnak a béke kérdésében, jelezte. Úgy fogalmazott, ha már a külső békét hirdetjük, akkor nemzetünk belső békéjére is figyelemmel kell lennünk, nem engedhetjük, hogy bármilyen érdekből is megosszanak vagy kijátszanak minket egymás ellen. Az idei 32,2%-os emelkedés után januártól átlagosan 21,2%-kal nőtt tovább a tanárok és az óvónők bére. 2025-ben az átlagos tanárbér 844 ezer forint lesz, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a kormány közösségi oldalán. Rétvári Bence kiemelte, így 4 év alatt összesen több mint 93%-kal emelkednek a tanárbérek, ami azt jelenti, hogy közel megduplázzák a pedagógusok jövedelmét. Az ukrán-magyar határszakaszon 4179-en léptek be Magyarországra tegnap, a román-magyar szakaszon belépők közül pedig 4428-an nyilatkoztak úgy, hogy onnan érkeztek, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 26 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Meghibásodott a Finnországot Észtországgal összekötő tengerfenéki villamosvezeték. A finn hatóságok vizsgálatot indítottak az ügyben. Az utóbbi időben a skandináv és a balti térségben futó távközlési és energetikai kábelrendszerrel kapcsolatban több incidens is történt, többnyire balesetek vagy annak álcázott szabotázsakciók. Az EU határozottan elítéli Európa kritikus infrastruktúrája elleni szándékos pusztítást, írta az Európai Bizottság és Kaja Kallas kül- és biztonságpolitikáért felelős uniós főképviselő. Az üzenet szerint a villamosvezeték megrongálásával gyanúsított hajó Oroszország árnyék flottájának része. Kína 5 repülőgépe és 5 hajója közelítette meg Tajvant hajnalban, közölte a tajvani védelmi minisztérium. Az ex-közösségi oldalra felkerült közlemény szerint az 5 repülőgép át is lépte a tajvani szoros úgynevezett középvonalát, ami feltételes demarkációs vonalnak számít Tajvan és Kína között, és a gépek behatoltak Tajvan légvédelmi azonosítási övezetének északi és délnyugati részébe. Kína nem ismeri el a demarkációs vonal létezését, a szigetet saját területének tekinti. Évvégén, különösen december utolsó két hetében kelendő a minőségi, magasabb hozzáadott értékű pezsgő, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Egyre többen keresik a könnyedebb, gyümölcsösebb ízeket, ennek megfelelően nő például a rozé pezsgők kereslete. Végül az időjárásról. Többnyire derült az ég, csak az északkeleti-keleti országrészben fordulnak elő felhősebb tájak, csapadék nem hullik, a szél a Zempén környékén időnként megerősödik, a csúcshőmérséklet 9-10 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, irodalmi összeállítást hallanak Babits Mihály, Dzsida Jenő, Fecske Csaba, Juhász Gyula, Magyar Ferenc és Szabolcska Mihály műveiből. Közreműködik Balog András, Blaskó Balázs, Fehér István, Kelemen Csaba és Tóth Levente színművészek. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Túri Sarolta.
Juhász Gyula, Rodáté. A kéklő félhomályban az örök mécs ragyog. Mosolygón álmodoznak a barokk angyalok. A gyertyák rendre gyúlnak. A minisztáns gyerek, mint bárány a mezőben csenget. Az árny dereng. Hideg kövön anyókák térdelnek. Ifjú pap magasba fölmutatja szelíden az urat. Derűs hit tűnt malasztját, könnyezve keresem. Ó, gyönyörű gyerekség! Ó, boldog Betlehem!
Fecske Csaba. Betlehemtől Miskolcig. Karácsony közelettén mindig eszembe jutnak a régi karácsonyok. Minden karácsony egyetlen karácsonnyá lesz, olyan szép, amilyen valójában bizonyára soha nem is volt, csak az emlékezet szépíti meg. De vajon a dolgos emlékezet nem épp úgy az életünk része, mint a tények palánkja mögött csaholó valóság? A rorátik jutnak eszembe gyermekkoromból. A templomi félhomály, a gyertyák reszkető fényében mosakodó remény, hogy megszületik a Jézuska és eljön hozzánk. Nagy álomszuszék voltam. Szundi a meséből. Kelletlenül keltem a hajnali harangszóra. Édesanyám álmom vizébe dobott, gömbölyűre csiszolódott szavára. Frissen keményített lepedőként ropog a hajnal, cinkét fog az orrom, varjak kárognak, cinkék siránkoznak a dereságon. A csillagok lábnyoma még ott az égen, ahol a hideg fellegek alól, mintha angyalok leskelődnének. A Jézuska bízta meg őket, vigyázzák lépteimet, s tudják meg, jó vagyok-e. Igyekeztem az lenni. A sekrestjében gyertyaszagú csönd és félhomály. Mária és József már elindult Názáretből Betlehem felé, hogy a törvénynek engedelmeskedve összeírassák magukat. Heródes a bölcsektől és írástudóktól tudakozódik a messiás felől. Mária, mint a csempészárut viszi magzatát Betlehembe. A várakozás feszültsége vibrál a levegőben. Mindenki érzi, senki se tudja, mi ez. Édesanyám hangján szól a betlehemi történet. Nagyanyám verses bibliájából olvassa nekünk. Szájtátva hallgatom. A komód mellett egy székre állítva ott pompázik a karácsonyfa. Csillog rajta az angyalhaj. Pislákol a petróleumlámpa, a spartherdben ropog a tűz, Az ablakban kukoricaszemnyi csillagok. Már itt járt a Jézuska, itt van a karácsonyfa, ő hozta. Igaz, nem találkoztam vele, mert éppen akkor üveges piriéknél voltam, hogy megtudjam, náluk járt-e már a Jézuska. Mit ad Isten, náluk meg éppen akkor járt, amikor Piri nálunk volt. A csodák mindig titokzatosak. Az elmúlt napokban Lacival már találtunk néhány angyalszárnytollat az udvaron, fehérek voltak, mint a frissen oltott mész. Egy szaloncukrot is találtunk. Mindebből nyilvánvaló volt, hogy a Jézuska küldöttei, az angyalkák már itt járnak kelnek közöttünk, terepszemlét tartanak, alig várják, hogy nyíltan színre lépjenek. Állok az ablakban, várok. Hó lepte be a falut. A völgyre könyöklő hegyek békésen szuszognak. A kéményekből füst nyújtózkodik az ég felé. Szürke és kék füst úgy torkol mind az égi kékbe, mint patak a tengerbe. Csönddel van kivattázva az utca. Csengő szó hallatszik egyre közelebbről. Na most, most jön a Jézuska! Szán suhan el a házunk előtt, elhal a hang a Havas utcában, talán Holló Pista bácsi érkezett haza a szomszédban. Biztosan ezután jön a Jézuska. Na, akkoriban még elég szegény volt, nem a szupermarketekben állt sorba drága ajándékért, amit már másnap eldob a gyermek. A Jézuska nem PR menedzser volt, nem is marketing főnök, hanem szerető lény. Nagy volt a szíve, belefért az egész világ. És a világ közel sem árucikk, amit meg lehet venni. Mert ami fontos, azt pénzért nem lehet megvenni. A karácsony nem anyagból van, nem reklámozható, a karácsony szeretet. Úgy is mondhatnám egy kölcsönvett szép kifejezéssel, a lélek fényűzése. A Jézuska eljön. Mindig eljön. Mert nagyon várják az emberek. Csillogó szemű és szívű gyermekek. A bugócsigát, amit egyszer karácsonyra kaptam tőle, évtizedekig megőriztem, még a gyermekeim is játszottak vele, és búgott és forgott karácsonyiasan. Kaptam egyszer egy jármocskát. Az édesapám kezével faragta fából a Jézuska. Lehet-e értékesebb ajándék, mint ami pénzbe nem kerül, amihez szív kell? Múlnak az évek, karácsonyok jönnek, mennek. Már nem azon izgul az ember, mit hoz a Jézuska, hanem hogy tetszik-e a kicsiknek, az unokáknak, amit a mi Jézuskánk hoz. Meg azon nehogy bekövetkezzék lilla rémáma, miszerint a gonosz manu ellopta a karácsonyt. Kell, hogy legyen karácsony, amikor eljön a Jézuska, aki nagy utat járt be 2000 év alatt Betlemtől, Jeruzsálemen, Szögligeten át Miskolcig. Szívtől szívig, lélektől lélekig.
Szabolcska Mihály, adventi ének. Száj, száj magasra szíveink reménye, vezess el minket Jézusunk elébe, ragyogj előttünk fénynek oszlopával, szent bíztatással. Hogy jó az Isten, ráüt a viharra, vidám szivárvány sző a borulatra, igéje napfény, az ragyog felettünk, mit félne lelkünk? Ó, jó az Isten, a mi sziklavárunk, nem tart soká már bűnben bujdosásunk, az ígéretnek földjéhez érkezünk, Jézus az nekünk. Ő lesz a váltság élet birodalma, változz örömre szívünk aggodalma, az elhagyatottnak lesz már pártfogója, oltalmazója, s lesz, lesz hitünknek diadalma teljes, atyánk az Isten irgalmas, kegyelmes, a szeretetnek fényes napja jő fel, idvezítőnkkel. Szállj hát magasra szíveink reménye, vezess el minket Jézusunk elébe, elsírni könnyünk édes örömünkben, szeretetünkben.
Magyar Ferenc. Uram, taníts minket imádkozni, mint ahogy János is tanította imádkozni tanítványait. Lukács evangéliuma 11.1. Már napok óta ott éltek a konyhában. Az utcára néző ablakokat bezúzta a légnyomás, a papírral beragasztott ablakszemekben befütyült a novemberi szél, kifelé pedig az a csekéke meleg szökött meg, amit a kája takarékos tüze gerjesztett a húzatossá lett szobában. Ezért húzódtak a védettebb konyhába, ahol a melegből ugyan bővebben jutott, de a tágasságból kevesebb. A gyerekek itt sem mondhattak le játékukról, pedig egyedül az asztal alatt volt erre hely, mert apjuk, ha éppen sorban nem állt valamelyik üzlet előtt, fels alá járt a pál lépésnyi konyhában. Anyjuk is gyakorta megfeledkezett arról, hogy most nem gyakorolhat kizárólagos uralmat a parányi konyha felett. Ilyenkor azután tapintatos, de félreérthetetlen célzásokat tett a tágosabb és kihasználatlanabb szobára, ahol ugyan hideg van, de sétálni hidegben is jól lehet. Most azonban, hogy nem égett a villany, és asztalosék is azoknak a kicsin gyertyáknak szomorú fényéhez folyamodtak, melyeket idén nem tudtak elégetni a temetőben, egyre tágosabbnak tűnt a konyha. A kis család összebújt a libegő lángocskák fénykörében. Tágasság támadt a szívükben is, ahonnan most türelmes, megilletődött szavak csordogáltak az ünnepivé áhítatosodó beszélgetés medrébe. Az áhítat dolgában pedig Andriska járt elő, aki előbb csendesen nézdegélt a lángocskákba. A gyertyaszálakon végig csúranó fagyúkönnyekre figyelt, azután megszólalt.
Apika, játszunk templomost! Te legyél a pap!
Leszel? A férfit szíven ütötte a gyermek csacsogása. Eszébe jutott, hogy mikor még ő is gyermek volt, abban a távoli falusi házban gyakorta gyújtottak gyertyát az asztalon. Nem csak a nagy ünnepeket váró estéken, hanem akkor is, ha beteg volt a háznál, vagy ha hosszú útra, munka és kenyér után indult valamelyik felnőtt testvér. És akkor is, ha apja sokáig elmaradt az erdőn, de még égi háború idején is, amikor ott a hegyek között oly vészjósulóan kavargott a villámotontó felhőkraja. Ilyenkor körülvették nagyanyjukat, aki öregbetűs imádságos könyve felett úgy tett, mintha folyékonyan olvasná a különböző imákat. Pedig már mindegyiket könyv és okuláré nélkül is tudta. És emlékezett. Most egyszerre oly élesen emlékezett arra az estére is, amikor édesapja elakadó szavakkal utolsó fohászát mondta a halálos ágyon. Kezében szentelt gyertya égett, s az ő keze is ráborult apjának összekulcsolt ujjaira, a dolgos, öreg kézre, amelyből a halál pillanatában neki kellett átvennie a kenyérkereső munka kötelességét és az imádság erejét. Mi mást hagyhatott volna a sok gyermekes szegény ember a fiaira? A munka parancsát és az imádság erejét. Ennek az otthonról, apja halálos ágyától hozott örökségnek hívása lángolt most az asztalon, égő gyertyák tüzében. Odakin még égőházak korma szállt az estében. Valahol géppuskák ropogtak, messziről ágyudörgés hallatszott, s a szél a harc sebeiben vérző haza fájdalmas sóhajtásait hordta szét a világban. Játszunk templomost, könyörgött Andriska. Vannak pillanatok, percek és órák, napok és éjszakák az ember életében, amikor képtelen csak magára gondolni, és úgy érzi, hogy az ő szorongásában milliók aggodalma reszket, mások sebének láza az ő testét is égeti. Amikor valójában testvérünknek fogadunk minden embert, aki szenved és gondokkal küzd, anyánknak minden könnyét hullató anyát, családunknak egész Magyarországot. Ilyenkor meghúzódunk tűzhelyünk drága melegénél, összeborulunk gyertyáink fénye felett, s nem tudunk más tenni, mint imádkozni. Egyikünk hangos szóval kiált, másikunk hangtalanul, még kezét sem kulcsolva össze, csak aggódó lelkének szárnyait tárva szét, kereng a magasban, valahol Isten és az emberek között, amerre sorsunk biztonságos fészkét keressük. Gondolataival és tűnődéseivel asztalos is errefelé járt, a lét magasában. Követte a gyermek is, mint felhők között reddeső apamadár szárnyalását, a fészek mélyén megbúvó fióka.
Apika, tudod te imádkozni?
Az apamadár a csipogó gyermekhangra felrezzent, és visszatért a gyertya fénykörébe. Ez a kérdés akaratlanul is váltként hangzott ebben a pillanatban. A gyerekeket felesége tanította meg imádkozni. Esténként is az asszony imádkozott velük, amikor aludni tértek. Amikor asztal felett imádkoztak, akkor is csak a kezét kulcsolta össze, s míg a kicsinyek rövid fohász mondtak az áldott étel felett, ő akkor is csak magában, befelé fordulva könyörgött a kemény munkával megszentelt, mindennapi kenyérért. Tudok, kisfiam. És mint aki régen elveszett biztonságát lelte meg ebben a két szóban, keresztet vetett, és belekezdett a gyermekek estímájába. Oly idegennek tűnt a saját hangja, mely még sokáig bolyongott a gyertyák lángja felett, mert a két gyermek nagy szemeket merezve nézett az apjára. Andriska szeme tele volt büszke csillogással. Eddig is mindenkinél többre tartotta az apját, aki még kulcsot is tud reszelni a zárba, de íme, imádkozni is tud. A férfi imádsága úgy indult el csörgedezve, miként szülőföldjének hegyi patakjai, tétován keresve az utat a görgetegek sziklái között, kidőlt fatörzsek a lábukfa, vizével bővült, harnalok harmatát pergető fűszálak, levelek gyöngyeivel gazdagodva. Lenn a síkon megcsendesedve, folyóvá komolyodva, malmokat, fűrésztelepeket mozgató erővel, és átszelve virágos réteket, Öreg erdők nagy csendjét, városok lármáját, puszták mélázó magányát, falusi harangok kongását, mosott ruhák szennyét hordozva hullámain és örvényeiben, végig a sokat szenvedett, de minden viharból újraéledő hazatájain át. Ekként folydogált az apai mája is. Lassanként megbővült a két gyermek hangjával, s az asszony halk szavaival, kiszabadulva a háromszál gyertya fényéből, a csillagokkal ékes ég alá. Mindnyájunk atyában bízó hittel suhan vált a reménység hídja alatt, mely összeköti a szorongattatásnak ez óráit az eljövendő napokkal, a szeretet hullámait árasztva szét a mi mindennapi kenyerünkért küzdő emberek között, bűneink szennyét a megbocsátás vizében feloldó, kövek és kavicsok érdességét csiszoló türelmes vonulással, és mindig szélesedő partok között hömpölyögve, mert a gyermekek valósággal megmámorosodtak ennek a kivételes órának édességétől, amikor apjukkal együtt imádkozhatnak, és ártatlan szívük mohóságával követelték, hogy most mindenkiért, a villancsinálókért, a kenyeret sütőkért, de még Suki bácsiért is imádkozzanak, aki Andriska szerint ugyan mindig veszeked, de azért jó ember, sőt okos is, mert tudja, hogy hol lehet krumplit szerezni. A gyertyák fényében, imájukban most ott lélegzett, a megnyugvásra, békességre, munkára, boldogulásra vágyó ország. Asztalos pedig rég megholt apja kezének melegét érezte összekulcsolt kezén. Sóhaj fakadt szívéből, amitől fellobogtak a gyertyák, és a sóhajba zárt áldást és hálát továbbadták a kívülvaló sötétnek, a dudorászó szélnek, hogy röpüljön vele hegyeken, völgyeken át egy messzi temető felé, és simuljon oda az örökzölddel befuttatott sírhalomra, körülcsókolva a dísztelen fakeresztet, mely munkára és imádságra tanító apja szíve felett áll, hirdetve holtak és élők feltámadását.
Gyida Jenő, harangszentelésre. Pusztult az ember hörgő vérmezőkön, üresek lettek falvak, városok. Az elhagyott nők borzadozva látták, hogy az utcán a halál ácsorog. Elnémultak a templomok, harangok, az Isten nyelve bénán hallgatott, s a harangokból ágyúcsövek lettek, s az ágyúk tövén 100 000 halott. A máskor békét esdő tiszta ércek nyomort bömböltek, zúgtak szerte szét, s a tócsákba szétömlött vérszaga megülte tompán az ember eszét. Azután csend lett az égett mezőkön. Szívet fagyasztó, dermet rémület, ágyúk, granátok utolsót robbantak, és tört szilánkkal fették a teret. Aztán leszállott sok-sok kicsi angyal, hófehér szárnyú, békés angyalok. Beröbdösték a romba dőlt világot, hol rémítettek még a harcnyomok. Kosárba raktak minden csonka ércet, melyekbe befagyott a régi hang. Rájuk leheltek rózsás kicsi szájjal, s lettek mik voltak, száz csengő harang. És úgy repültek, hátukon cipelve a drága terhet kis faluk felé, hogy elvigyék az embereknek ismét a béke szavát, mely az Istené. Felakasztották újra a toronyba, visszhangot újongott a völgy, a hegy, és az angyalhad így repült tovább, és így jutott el, mi hozzánk is egy. Hallgassátok! Ha szólal a harangunk, s esengve, csengve kong a templomon, hogyan hirdeti az élet igéjét, amely kivirul minden búsromon. Mert e harangban beszél ő, ki elment, s Krisztushoz jutott a halálon át, beszél édesen, itthoni beszéddel, barátod, fiad, testvéred, apád. És azt mondja, lám, gyűlölet csatában véreztem el idegen föld ölén, de új harangunk, boldog új dalában, kicsiny falunkba visszatértem én, és itt maradok, Krisztusommal együtt, itt lengek mindig e vidék felett. Bim, bam. Bim, bam. Csak egy jó van a földön, s az a szeretet. Az a szeretet.
Szabolcska Mihály, adventi ének. Száj, száj magasra szíveink reménye, vezess el minket Jézusunk elébe, ragyogj előttünk fénynek oszlopával, szent bíztatással. Hogy jó az Isten, ráüt a viharra, vidám szivárvány sző a borulatra, igéje napfény, az ragyog felettünk, mit félne lelkünk? Ó, jó az Isten, a mi sziklavárunk, nem tart soká már bűnben bujdosásunk, az ígéretnek földjéhez érkezünk, Jézus az nekünk. Ő lesz a váltság élet birodalma, változz örömre szívünk aggodalma, az elhagyatottnak lesz már pártfogója, oltalmazója, s lesz. Lesz hitünknek diadalma teljes, atyánk az Isten irgalmas, kegyelmes, a szeretetnek fényes napja jő fel, idvezítőnkkel. Száj hát magasra szíveink reménye, vezess el minket Jézusunk elébe, elsírni könnyünk édes örömünkben, szeretetünkben.
Irodalmi összeállítást hallottak Babits Mihály, Dzsida Jenő, Fecske Csaba, Juhász Gyula, Magyar Ferenc és Szabolcska Mihály műveiből. Közreműködött Balog András, Blaskó Balázs, Fehér István, Kelemen Csaba és Tóth Levente színművészek. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Túri Sarolta volt. További kellemes rádiózást kívánunk!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Csütörtöki karácsony másodnapi adásunk témái. Isten szótlan szavának karácsonyi üzenete és karácsony az isteni és emberi összefonódásának misztériuma szakadatlan szál címmel Vértes Ajai László ünnepi írásai. Isten szótlan szavának karácsonyi üzenete. Csit, csit, kicsim, szól az anya a gyermekéért, és biztatásként megigazítja a pendejét. Időtlen ősképe a születésnek. Nincs semmi baj, minden rendben van, mondják az anyák szívük legmélyéből, egyáltalán nem számolva a külvilág eseményeivel. Ugyanazt mondják akár háborúban, akár békében, kényelmes, jól kifűtött szobában, vagy sátorlap alatt nagy hidegben, még háború zajában is. Hazudnak? Vagy, bocsánat, nem mondanak igazat? Az anyák az igazat szólják, megint csak időtlen őstudással. Hiszen kicsinyüknek a világ csupán egyetlen személy, az anya, aki világra hozta őket, és gyermeke felé az anya nem is más, mint csendben vigyázó, ráboruló oltalom. Mondhat akármit, igazíthat akármit. Attól anya, hogy ott van a test melegével, amit még álmában is megérez a gyermek. Meg lehet, épp ettől alszik olyan édesen. Nem volt ez másként Betlehemben sem. Megmozdult és nyöszörögött egyet a kicsi, Mária föléje hajolt, és gyengét szeretettel elcsendesítette a fiát. Mi ott állunk lélegzett visszafojtva, megilletődötten, örömtől gombócos torokkal. Ha van szép az ember életében, amely mindenkor, minden emberének, minden helyzetben kijár, akkor éppen ez az elcsitítás, az, mire a születő finom csendben egy gyermek egyenletesen pihegni kezd. Az ember fia alszik. Ez a kép univerzális, minden születése érvényes, még ott Betlehemben is. Karácsony is, a karácsonyfa is ezért áll meg a maga talpán, még hit nélkül is, mert valahol az előbbi szép emberség képét hordozza. Ám ez az olvasat ott Betlehemben csupán fél igazság. A világra születés és a föléje borulás mind igaz, de ha az anyát kérdezik, akkor ő igaz, szemérmesen szól egy másik borulásról is. Nem a féléről, amiből mi mindnyájan eredünk, hanem amiről a küldött szól neki. A magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ha innét nézem, a túlpatra is fogékony hit szemével valami egészen rendkívüli az a csendes alúvás. Mert a betlehemi szállás hátsó fészerében, ahol ember és jószág élete összeér, az a jászolban szunnyadó gyermek maga a szó. A szeretett tanítvány evangéliuma elején világgá kiáltja, hogy ez a szuszogó, kicsi, a logosz, a verbum, amely kezdettől fogva létezett. Még nincs semmi, csak Isten, és benne az ő szava, amelyben és amely által majd kimondja a világot. Mert ha az a szó szól, akkor világ teremtődik, ahogy az evangélium prológusa tanítja, minden általa, a logosz által lett, nélküle semmi sem lett, ami lett. Mária szuszogó kicsinye tehát az Isten teremtő szava. Ez az együttállás adja a betlehemi názáreti Jézus titkát. Velünk egy, és mégis minden emberin túli is. Ez az örök ige pihent az atya keblén, míg az idők teljességében elhangzott a szó. Csendből jött, és csendben született. Péter apostol utóda a szíriai Antiókia püspöki székében Szent Ignác említi az első század végén, hogy az ige az atya örök csendjéből lépett elő. Ez pont fordítatja a mi világunknak. Mi csendet teremtünk, legyűrjük a zajt magunkban és körülöttünk, aztán szólunk, míg az Isten legyűri az örök csendjét, és aztán megszólal. Karácsony csendes titka, hogy a földpásztorai és bölcsei az ég angyalaival együtt jönnek a szótlan szó elé. Mi is akkor a mi teendőnk? A csendes leborulás. Ajándék sem kell, csak a szív közepe, és hozzá szakajtóni idő. Addig kell hallgatni a csendben, amíg megszólal bennünk a szó. Személyesen, vigasszal és bátorítóan. Ekkor a szó visszhangja támad bennünk, és felcsendül a glória. A dicsőség egyedül neki jár ki, és a világ elrendeződik bennem. Mondom, még mielőtt a világ kint rendbe jönne, elrendeződik bennem. Az én békém nem kívülről jön, bennem születik meg, éppen a szó által. Annak a Mária gyermeknek 12 évesen jön meg a szava. Addig nem hallunk róla. Említése méltó szót nem szólt, csak amikor a templomban megtöri az írást érteni tudni vélők szavát. Otthon szólal meg, az atya háza templomban. Kérdez és válaszol. Csodálkozás és ámulat veszi körül, de ő hamar visszatér a csendjébe, és még 18 évet eltölt bennem. Milyen szép is lehetett abban a názareti házban, ahol nincs kinyilatkoztatás, csak csendes asztal melletti beszélgetések. A szó keresetlen, le nem jegyzett szavaival. Ebben a 30 éven át takarékra fogott stand-by logoszban persze, hogy felgyülemlett a szó, amikor faluja zsinagógájában a róla írt Izajás tekercsét felolvassa. Nekem tetszik a kép. A zsinagógában minden szem reál szegeződött, és elkezdte a beszédét, ma beteljesedett az írás. Elindul útjára a szó, és amit az élet oda kínál eléje, arra városként szóvá teszi önmagát. Vállalja az egyre növekvő feszültséget is körülötte, mert nem úgy szól, mint az írástudók, nem úgy szól, ahogy elvárják, hanem ahogy benne van, öröktől fogva. Nem enged egy jottányit sem a szóból, akár még tanítványai is elhagyhatják őt. Szava nem relatív, tetszést levadászó hízelgés, de nem is otrombán recsenő utcai hang. Nem vádol, de bíztat és felemel. Mert ez a hang tudja, ez a szó egyedül tudja, mi lakik az ember szívében. Ott van velük, óvja őket, hogy senki el ne vesszen közülük, egyszer még az alúvását is rájuk bízza a genezáreti tavon hánykódó bárkában. Az emberfia alszik. 3 év alatt kimondja magát, és annak 4 szemszögű foglalata, a 4 evangélium, mindent összevetve csak egy kisebb könyvecske. Jézus takarékos a szóval, sohasem bőbeszédi, inkább metszűen éles, mindig összeszedett és konzekvens. Szavai, megszólalásai egységet alkotnak. Az ácsfia, a mindenség alkotója, architektusz, építész, tetőt készít a fejünk fölé, oltalmat. visszaadja mindenkinek, amit kicsiként anyjától kapott. Aztán úgy végzi, ahogy kezdte, csendben. Faggatása nem válaszol, és miután mindent elmondott, visszalép a csendjébe. Már csak kezei tárja szét, lelkét az atya kezébe ajánlja, és végül egyetlen egy szót tartogat még, beteljesedett. Atyám, kimondta magát, majd ránk lehelte a lelkét. Ebből a szóból, ebből a lélegzett hagyatékból élünk, és mi is hányódunk sokszor partra vetett halakként. Főként az utóbbi évek, évtizedek egyre erősödő harsány zajában. Újra élem a 70-es évek szűk levegőjében szomjazott vigasztaló sorokat, ahogy akkor Illyes Gyula mondta, valami jó tétten ér, azért mégiscsak mozog ebben a ködben. Mert ködvesz körül, folytogató köd, eltűnnek a kontúrok, mindenki mondja magáit, mindenki mindent látni és tudni vél, pedig mindeközben a kicsi ott a jászolban alszik. Az emberfia alszik, és benne virraszt az örök éber ige. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön mindazoknak, akiket ő szeret. 2024 karácsonyán csit, csit, alszik az emberfia, szunnyad a szó. Karácsony az isteni és emberi összefonódásának misztériuma, szakadatlan szám. Ennek az összefonódásnak a gyümölcséről szépen mondja a magyar nyelvünk, fonat. Lassan mondom a szót, és mire megérkezik, látom már leány testvéreim korai fonott haját, és látom az ünnepnapok pirosra sült fonott kalácsát. A fonat önálló szállak egybe illeszkedése. A fonat szállai megmaradnak, de ha összeállnak, együtt erősebbek. Ez a titka a kötélnek is, s mennyire tudják ezt a viharokkal dacoló hajós népek. Fonat, ez az Isten stílusa. Nem egyedül teszi a világ kormányzását és mentését, hanem velünk együtt. Valójában ez a kinyilatkoztatás képlete, amit az éjszaka titkaként zeng a húsvéti örömének, az exultet. Ó, valóban áldott éj, mert ekkor lép egy figyre, istené és emberi, földi és mennyei. De karácsony is áldott éjszaka, ahogy azt magyar egyházunk megénekli, ó, gyönyörű szép, titokzatos éj. Istené és emberi összefonódása történelmükben lassan, nagyon lassan bontakozott. Közelről egyáltalán nem lehetett érteni az egyes eseményeket, a külön-külön lépéseket, mert itt a kellő távolság valójában az évszázadok olvashata. Tévedhetetlenül ugyanis csak odaföntről, díszszuper és teremtői segítséggel együtt lehetett helyesen olvasni. A fonatok olvashata az egyház önértelmezése, önértése, ahogy betűzgeti és fáradtsággal ugyan, de mind mélyebben látja részek összeállását, kerek, megbízható és éltető üzenetté. December 24-én Szenteste napján reggel a korai mise kezdőéneke így szól. Íme elérkezett az idők teljessége, amikor Isten elküldte fiát a földre. Az idők teljességében két csodálatos ének hangzik fel, amely kaput nyit az újra, az érkezőre, az Isten fiára. Mária Magnificatot, Zakariás a Benediktust énekli. Mindketten visszatekintenek éppen az idők teljességéből, és látjuk évezredek és századok fonatát. Gondjába vette szolgáját Izraelt, megemlékezve irgalmáról, amelyet atyáinknak, Ábrahámnak és utódainak örökre megígért. Szól a Szent Szűz, de előtte a megoldott nyelvű Zakariás hirdeti, erős szabadított támasztott nekünk szolgájának Dávidnak házában, amint meghirdette szentjei által, prófétájó ajkával ősidőktől fogva, megszabadított ellenségeinktől és mindazoktól, akik gyűlölnek minket, irgalmas volt atyáinkhoz, és megemlékezett szent szövetségéről és az esküről, amit Ábrahám atyának esküdött. Mind az tehát, ami karácsony fonatának a titka, nem is más, mint Ábrahámnak és ivadékainak a történetébe belerejtett szakadatlan isteni szál. hiszen ebbe a fonatba az emberi nem új és új szereplőkkel lép be, amit a maradandó isteni jellem összefűz az előzőekkel. Ebben az értelemben született a két gyermesét történetes evangélium Máté és Lukács örömhírének elején a nemzetség táblák meghirdetése. Máté evangéliuma egyenesen így kezdődik. Jézus Krisztus nemzetség táblája, aki Ábrahám fiának, Dávidnak volt a fia, Ábrahám fia Izsák volt, Izsák fia Jákob, Jákob fiai pedig Júda és ennek testvérei. Advent időszakában a 4 hetes készület során volt időnk végigolvasni hitbéli őseink elején évsorát, és elcsodálkoztunk a nevek, életek és jellemek sokaságán. Isten aztán igazán nem finnyás, nem válogat a legszebbek, a legjobbak, pláne nem a legerősebbek közül, hanem a vérségi köteléken túl összefűzi őket egy gondviselésszerű isteni fonatba. Az apák megjelölte ivadékok sorába 5 esetben egy-egy asszony is megjelenik, amit a szorgalmasan regélő nemzedékek kötelesen továbbadtak. Mondják, hogy a gondviselés belevette a bűnös asszonyokat is, hiszen a sor végén az igazán büntelen Máriától született Jézus majd magára veszi mindenki, az egész világ bűnét. Bár helyes ez az olvasat is, de a szerző eredeti szándéka inkább azt a fonatot tekintette. Mária előtt a másik 4 asszony mind idegen, egyik sem Ábrahám leánya. Itt, éppen ezeken az úgymond bűnös asszonyokon keresztül, és őszintén, ki ne lenne valamiképp bűnös köztünk, Isten beleszőtte a közös fonatba a népeket, a távoli pogányokat a közeli meghívottakba. Így lett teljesi a meghívás, mely végül is mindenkinek szól. Ám a széles tekintetű Isten belevette a szőtt testbe mind az 5 asszonyt, 5. Máriát is. Úgy kerül ő ebbe a fonatba, mint a fia a fölemelt fák magasában a latrok közé. Igen, nagy takács az Isten. Készül a szőtt test, és szakadatlan benne a szál. Közeli és távoli, bűnös és szikrázóan tiszta, egymáshoz illeszkednek, és így színesedik a kép. Jönnek báránykás szegény pásztorok, és aranyot húzó vasfazekas, bölcs 3 királyuk. A fonat önálló szállak egybeilleszkedése, szólok ismét. A részek illenek egymáshoz, de pontosabban fogalmazok. Az emberi részek mind az egyetlen istenéhez illeszkednek, és akkor tudnak egymáshoz is passzolni. Ezt a szálos gondolatot a sátor szövő Pál is feszegeti, amikor arról beszél, hogy sem halál, sem élet, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban van. Aki és ami illik az Istenéhez, az illeszkedhet harmonikusan egymáshoz, mert az egységet a szakadatlan szál adja. A János evangélium végén a szeretett tanítvány és Péter önmagukban keresik a helyüket ebben a 12 szálas fonatban, még nem Jézus maga oldja meg az illetlenkedést, Péterhez szólva, mit törődöl vele? Te csak kövess engem! Ezt az összefonódást felülmúlhatatlanul értette és hagyta ránk Szent Ágoston, amelyet az egyház karácsony vigíliáján olvas az imaórát liturgiájában. Igazság sarjad a földből. Krisztus, aki azt mondta, én vagyok az igazság, a szűztől született. És mondja, igazságosság tekinti az égből, mivel az az ember, aki hisz abban, aki megszületett nem önmagából, hanem Istentől kapta megigazulást. Igazság sarjad a földből, mert az ige testé lett. És igazságosság tekintve az égből, mert minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről van. Igazság sarjad a földből, a test Máriától. És igazságosság tekintve az égből, mert az ember semmit nem vallhat magáénak, ha csak nem a mennyből kapta. A földön honnan volna béke, hanem onnan, hogy igazság sarjad a földből, vagyis hogy Krisztus testből született. Ő a mi békességünk, aki a kettőt egyé forrasztotta, hogy jó akaratú emberek legyünk, akiket az egység édes köteléke köt össze. Ebben a kegyelemben örvendezünk tehát, hogy a mi dicsekvésünk a lelkiismeretünk tanúsága legyen. Nem magunkban, hanem az Úrban dicsekedjünk. Azért mondatott, dicsőségem, aki fejemet fölemeled. Vajon ragyoghat-e fel számunkra Istennek ennél nagyobb kegyelme, mint az, hogy egyszülött fiát, aki csak az övé volt, ember fiává tettes fordítva, hogy az ember gyermekét Isten gyermekévé teszi. Keresd az érdemet, keresd az okot, keresd az igazságosságot, és meglátod, nem találsz mást, csak azt, hogy mindez kegyelem. Isten szótlan szavának karácsonyi üzenete és karácsony az isteni és emberi összefonódásának misztériuma Szakadatlan szál címmel Vértes a Jai László ünnepi gondolatait hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, csütörtöki karácsony másodnapi adásunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és áldott karácsonyt kíván önöknek a mai műsor szerkesztője, Vértes a Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Új műsorral legközelebb, ma este 23 óra 5 perckor jelentkezünk.
A nap verse.
Áprili Lajos, téli könnyek. Űzöl, s loholtatsz, zsarnok arcú tél, ködben, havas esőben, hóözönben. Mihelyt kilépek, kicsavargatod megöregedett szememből a könnyem. Hűlést, toroklobot küldesz reám, rapságra vetsz, sokféleképpen sanyargatsz. Csak azt szeretném tudni, zsarnok úr, a könnyeimmel vajon mit akarhatsz? Tudom már, sűrűn omló cseppjeit fagyos szelekkel gyöngyökké fagyasztod, s ha kristálypalotád báljára megy, frigidus lányod nyakába akasztod.
Áprili Lajos Téli könnyek című versét Albó Erzsébet előadásában hallották.
A nap imája.
Kegyelmes Istenünk, köszönjük bőséges ajándékaidat. Adj nekünk kegyelmet, hogy minden áldást szerényen és alázatos hálával fogadjunk. Tégy képessé arra, hogy megelégedjünk azzal, amink van, és készek legyünk osztozni másokkal, akik rászorulnak. Add, hogy mindannyian megtapasztalhassuk az egységet a szeretetben, amely tőled származik, Szent Háromság Istenünk, aki élsz és uralkodsz örökkön örökké. Ámen. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60